Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Mintegy két hónap múlva tudni fogjuk, hogy ki az Egyesült Államok 60. elnöke, de hát addig a folyamat fel fog pörögni, kampány lesz, vita legalább egy, találgatások, felmérések és az egész korteskedésnek egy sajátos dinamikája, meg hát az amerikai választási rendszer szintén sajátos adottságaiból kifolyólag néhány furcsa fejleményre is fel kell készülnünk. Ellen Lichtman történész azt mondja, hogy Kamala Harris fog nyerni. Ő az a szakember, aki 1984-től mindig megjósolta, és egy ízben az Al Gore George Bush csata esetében, ami nagyon szoros volt, ott nyúlt mellé. Magyarics Tamással arról beszélünk, hogy mennyire kell egy ilyen típusú prognózisra odafigyelni, illetve milyen egyéb új elemeket kell most a képletbe illeszteni. Köszönöm, tanár úr, hogy itt van velünk, és Budapest bekapcsolódik a műsorba.
Jó estét, köszönöm szépen a meghívást.
Lichtman történésszel mit kezdjünk? Negligáljuk mondjuk azt, hogy jó pofa, meg színes sajtóhírbe illik, de menjünk tovább és nézzük meg a tulajdonképpen igen gyakran frissülő és hát megbízhatónak tekinthető, vagy irányadónak tekinthető felmérések sorozatát. Ezek egyelőre mégis egy nagyon szoros erőviszonyt mutatnak, és amit ön két nappal ezelőtt nyilatkozott egy beszélgetés során, az öt nagy témában tulajdonképpen négyben Trumpnak áll a zászló.
Igen, ezek a jóslatok vagy bebánnak, vagy nem, 50% az esély. Az MTET történész professzornak, tanárnak a jóslatai általában bevártak eddig, ő bizonyos kritériumok alapján jósolja meg, hogy ki lehet a győztes. De hát természetesen azért nem teljesen biztos az, hogy ezek a jövendőlések mindig bejönnek, mert sok olyan tényező lehet, amelyek akár az utolsó pillanatig befolyásolhatják az eredményt, és ezek a felmérések, jóslatok a jelenlegi helyzetet mutatják. Országosan valóban Kamala Harris vezet, korábban még Biden-nel szemben Trump vezetett 3-4%-kal, most országosan 1,4-1,5%-os előnyt mutatnak ki Kamala Harrisnek. Általában Trumpot 47%-ra mérik, Harris 49-re, de van, ahol csak 46-ra, tehát valóban nagyon szoros a kettő közötti verseny, és amit többször emlegettünk és mindig hangsúlyozzuk, hogy nem országos számok azok, amelyek jelen pillanatban valóban érdekesek, hanem az úgynevezett billegő vagy csatatér államokban levő számok. Tehát abban a 7-8 államban a versenynek a helyzete, állása, amelyek 16-ban és 20-ban is eldöntötték az elnök választásnak a kimenetelét. Ugyanis a többi államban gyakorlatilag be van betonozva akár a demokrata, akár a republikánus párt, és hát teljesen biztos, hogy ők nyertek, illetve tehát az ő jelöltjük fog nyerni az államoknak a döntő többségében. Most ezekben az úgynevezett csatatér államokban, hogy pontosabban fogalmazzunk, Arizonában, Nevadában, Wisconsinban, Michiganben, Észak-Karolinában, Pennsylvaniában és Georgiában Trump vezetett Biden előtt egy kivételével. Most egy pillanatban a felmérések szerint 5-ben Harris vezet, 2-ben Trump, Pennsylvaniában pedig abszolút döntetlenre áll a verseny. De itt hozzá kell tenni azt, hogy a különbségek még kisebbek, mint országosan. Itt 0,1 és 1,4 közötti különbségek vannak, tehát szinte mérhetetlenek ezek a különbségek. És
ez minden... szavazatban, tanár úr, ez pár száz vagy néhány ezer?
Hát ez attól függ, hogy milyen...
Nyilván az állam nagyságától, de hogy előfordulhat, hogy akár ennyi is.
Igen, pár száz is lehet, és pár ezer, attól függ. És ez attól is függ, hogy hányan fognak elmenni szavazni, választani. Az Egyesült Államokban nagyjából 60% körül szokott lenni a részvételi arány, tehát nagyon fontos az, hogy mozgósítsák a pártok a jelöltjük mellett a szavazókat, és nem csak a jelöltjük, nem szabad elfejteni azt, hogy kongresszusi választás is lesz, és az is nagyon fontos, mert adott esetben, hogyha egy mondjuk a Harris választják meg, meg elnöknek, ugyanakkor viszont a kongresszus egyik vagy másik vagy mindkét házában republikáns többség lesz, akkor az elnöknek a mozgása rendkívül szűk, és nyilvánvaló, hogy a választás ígéreteinek még azt a kevés részét sem tudja megvalósítani, amit általában megszoktak valósítani. Hát nyilvánvaló az is, hogy az ígéreteket és a politikát azt nem szabad összekeverni. Befejezve ezeket a számokat, hogy ki hogy áll, amikor arról van szó, hogy 0,1 és 1,4% között vannak a jelöltek ezekben a csatatér államokban, hozzá kell tenni azt, hogy egyrészt országosan, másodszor ezekben az államokban Trumpot következetesen alulmérték 16-ban és 20-ban. Ezekben az államokban, például Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, ez a három állam, amelyeket úgynevezett kék fal államnak neveznek. Tehát, hogyha a demokraták, ugye ennek a pártnak a színe a kék, hogyha a demokraták ezekben az államokban nyernek, akkor feltetten Harris lesz az elnök. Ha viszont akár egyikben, akár másikban nem nyernek, akkor már kétséges a győzelme. Tehát ezekben az államokban, 16-ban és 20-ban 3%-kal a Trumpot alulmérték. Na most, hogyha ez igaz, és ezt mondjuk kivetítjük a mostani 0-1-1-4-re, akkor elvileg Trump győzhet ezekben az államokban, és abban a pillanatban ő lesz az Egyesült Államok elnöke. Tehát mindenki számol, megpróbálja a telelevelekből kiolvasni a jövőt, de az igazság az, hogy felelősségteljesen szerintem senki nem tudja jelen pillanatban megmondani azt, hogy hogyan fog eldőlni a verseny. És az is nagyon sokat mondok különben, most ezeken a számokon túlmenően, hogy a két párt elsőbb a Pennsylvaniában, Michiganben költ rengeteg pénzt különböző hirdetésekre, TV, rádió, a nagy poszter hirdetések, újságokba fizetett hirdetésekre. Tehát ezekre koncentrálnak, és hát az is kérdés lesz, hogy végül is mekkora összegeket tudnak erre fordítani. Valamint még, hogyha most Pennsylvaniáról beszéltünk olyan sokat, állítólagosan, hogyha tényleg létrejön a vita Trump és Harris között Philadelphiában, és az is sokat számíthat, hogy ott a két jelölt hogyan szerepel. Láttuk azt, hogy Biden szereplése milyen hatása volt a demokrata pártnak a politikája, illetve a Biden személyes sorsára. Adott esetben, hogyha Kamala Harris jól szerepel, akkor ez növelheti a támogatottságát, ha viszont nem szerepel jól, ugyanez Trump is vonatkozik, akkor a másik félnek az esélyei javulnak. Ezek nagyon nehezen megválaszolható kérdések jelen pillanatban. Hát azt lehet mondani, hogy a felmérések szerint Harris az, aki előnyben van, viszont a fogadói irodákban még mindig Trumpnak vannak jobb esélyei, mint Harrisnek. Mert hát nem lehet tudni azt, hogy most a bookmakerek kalkulálnak jobban, vagy pedig a különböző közvéleménykutatók.
Attól függ, mit rendeltek a bookmakerek, milyen mérések birtokában vannak, ez is lehet akár egy megoldás vagy válasz. Szeptember 10-e után bizonyára ezek a statisztikák, ezek a mérések, ezek a számok, adatsorok másfajta dinamikát mutatnak majd, tehát ez az a vita pillanat. Ha az eddigi választásokat, ugye nehéz így visszatekintve azt mondani, hogy mi szokott lenni a trend, általában mi válik be. Nyilván a csatatér államok azok úgy rögzültek nagyjából, de látjuk, hogy itt is azért vannak mozgások. Mit kell figyelni? Tehát inkább a folyamatra kéne koncentrálni annak, aki meg szeretné érteni ezt a kampányban feldübörgő Amerikát, és akkor trendeket kell nézni? Tehát például, ha mérik a két elnökjelölt elfogadottságát, akkor mi az, ami lényegében inkább fogodzót ad? Az, hogy az elutasítottságuk mennyire viszonyul egymáshoz, vagy a támogatottságuk? Ez két olyan tényező, ami nem biztos, hogy egymással így kongruál, de hogy egy adott pillanatban, amikor a protestszavazatok túltengnek a társadalomban, akkor lehet, hogy az elutasítottság fokmérője az, ami dűlőre visz akár egy ilyen csatát, egy ilyen mérkőzést.
Ha az utolsó két elnökválasztást nézzük, akkor az elutasítottság volt az, ami döntőnek bizonyult. 2016-ban Trumpnak az elutasítottsága nagyjából 15% ponttal jobb volt, mint Hillary Clintoné. 2020-ban fordítva volt, tehát ott Biden elutasítottsága volt alacsonyabb, mint Trumpé. Jelen pillanatban az elutasítottság Trump esetében magasabb, mint Harris esetében, de nem olyan szignifikánsan. És ezt hozzá kell tenni azt, hogy Harrisnek az egyik előnye az, hogy úgymond új arc. Na most ez nagyon érdekes dolog, mert ilyen még nem nagyon volt az amerikai történelemben, hogy a konvenció előtt egy-két héttel választják ki a párt korifeusai azt, hogy ki legyen az elnök jelölt, és ez előnyére szolgálhat, de ugye akkor hátrányára is szolgálhat Harrisnek, előnyére szolgálhat, hogy gyakorlatilag, és erre nagyon sokan félják a figyelmet, köztük olyan liberális kommentátorok is, mint Farid Zakaria, aki nem bátorható jobboldalisággal, hogy a demokratáknak és Harrisnek a kampánya nagyon vékony a tartalmakat illetően. Tehát ők érzelmekre mennek rá, hangsúlyozzák az örömöt, a joy, hogy ezt hozza a Harris az amerikaiak életébe, két, nem azt mondom, hogy megkeseredett öreg emberrel szemben, de ők inkább az érzelmi hullámokat akarják meglovagolni, és az, hogy Harrisnek mi lenne a politikája, vagy mi lesz a politikája adott esetben, akár a belpolitikát, akár a külpolitikát illetően, itt szinte mindenki azt gondolhat, amit éppen akar, és nagyon óvatosak a demokraták ilyen szempontból, nem nagyon engedik Harris nem kontrollált környezetbe. Az egyetlen egy interjú, amit adott, ahol végül is összesen azt hiszem 16 percet beszélt a CNN-en, egy alákérdezős interjú volt, ahol a riporternő nem kérdezett vissza, kérdezhetett volna több esetben is, amikor Harris olyan álláspontokat foglalt el, amelyeket 4-5 éve ezelőtt elutasított, tehát teljesen homlokegyenes álláspontot foglalt el mondjuk az úgynevezett repesztéses gázkitermelési technológiát illetően. 4-5 évvel ezelőtt elutasította most megengedni, 4-5 évvel ezelőtt a bevándorlást, illegális bevándorlást egyszerűen egy polgárjogi szabásértésnek tekintette, most viszont küzdene, vagy megállítaná az illegális bevándorlást. Tehát ő is olvassa ezeket a kutatásokat, amelyekben többek között az illegális bevándorlás a második helyet foglalja el a gazdaság mögött, és hát megpróbál
felzárkózni a napi rendhez.
Így van, pontosan. Ugyanakkor ez a hátránya is lehet, hogy azért sok embernek gyanús, hogy teljesen unortodox módon saját magát be kellett mutatni az elfogadó beszédében. Ilyen még nem nagyon volt, mert aki odáig eljutott, az addigra már számos előválasztáson vett részt, és hát mindenki tudta nagyjából, hogy mivel lehet számolni az illetővel kapcsolatban. Ő viszont gyakorlatilag nem vett részt valódi előválasztásokon. 2019-ben, decemberben visszalépett még mert a valódi előválasztások elindultak volna a következő év januárjában, amikor a demokrata párton belül 1%-os támogatottsága volt. És nagyon valószínűleg tűnik az, hogy a demokrata pártnak a vezetői nem mondjuk egy péntek délután jöttek rá július elején, hogy Bidennek vissza kell lépni.
De hát ez, tanár úr, ez nagyon hosszú időszak volt. Én itt följegyeztem magamnak, június 27-e az az ominózus vita, ahol Biden masszívan alul teljesít, és júli 21-én, tehát majdnem egy hónappa tellett, amíg a demokraták rájöttek arra, hogy itt váltani kell, hát nyilván ez is egy folyamat volt, és én emlékszem a múltkori műsorunkban ön azt mondta, hogy egy bideni visszalépés az katasztrofális lenne, nem lehet onnan fölépíteni, fölállni, csatába lendülni a demokratáknak. Valahol a történések egy picit rácáfoltak erre a pessimista megközelítésre.
Igen, ahogy szokták mondani, én elsőbb a történész vagyok, és nagyon jól meg tudom magyarázni azt, ami már megtörtént, hogy miért úgy kellett, hogy megtörténjen. Jósoláshoz kevésbé a kenyerem. Tehát valóban ilyen nem nagyon volt, és Harris hihetetlen hátszeret kapott a tömegmédiában, illetve a közösségi médiában is. Tehát eddig a demokraták azért nagyon mondjuk háttérbe tartották, gyakorlatilag nem lehet semmit se tudni, hogy ő hogyan vett részt a döntéshozatali folyamatban a Biden elnökség alatt, tulajdonképpen mit csinált, mit nem csinált, hát beszédeket mondott, de hát az teljesen jelentelen dolgok voltak, és hirtelen kiderült, hogy hát ő gyakorlatilag George Washington, Abraham Lincoln és mondjuk Roosevelt együtt véve, hihetetlenül okos, rámenős, szép, és így tovább, és dinamikus, és örömöt fog mindenkinek hozni. Ez egyszerűen a médiának, az amerikai főáram médiának a teljesítménye volt, hogy így ilyen gyorsan felépítették. Én attól tartok, hogy ez azért ez nem egy hónap alatt döntöttek így a demokraták, hanem talán a megfelelő időpontra vártak, mert pontosan tudták, hogy Kamala Harris azott esetben talán megbukna egy rendes előválasztáson. Azért nála sokkal mondjuk tartalmasabb politikusok is vannak a demokrata párton belül, mondjuk Gretchen Whitmer, a michigani kormányzó, vagy akár Gavin Newsom. Igaz, hogy talán még inkább arra áll Bidentől, mint Kamala Harris, de kaliforniai kormányzó azért egy tényező, vagy a kereskedelmi miniszter Pete Buttigieg, aki már korábban is indult, tehát vannak eléggé tartalmas politikusok a demokrata párton belül, és feltetlen attól tartottak a demokrata pártban, hogyha mondjuk elegánsan, és ez lett volna mondjuk egy demokratikus módja ennek az egész változtatásnak. Januárban az előválasztása között Biden bejelenti, hogy hát úgy gondolja, hogy a fáklyát át kell adni a fiatalabb korosztálynak, és ő, amit megígért, azt teljesített, infrastruktúrás beruházások, infláció csökkentő csomag, és így tovább, és hát úgy gondolja, hogy egy dinamikusabb valaki kell az ország élére, és akkor egy valódi előválasztás indult volna, ahol egyetlen biztos, hogy Kamala Harris lett volna a befutó. Tehát elképzelhető, hogy a demokratáknak ez egy tudatos időhúzása volt az, hogy Biden ilyen rosszul szerepelt, az esetleg az utolsó csepp volt a pohárban, de elképzelhető, bár nem vagyok hívva az összeesküvés elméleteknek, hogy a demokrata vezetés kezdettől fogva számolt ezzel, mert ilyen gyorsan valakit így felépíteni, országosan pénzzel, paripával, fegyverrel ellátni, az azért nem egy-két hétnek a munkája. Feltetten a háttérben azért már eléggé jelentős erők dolgoztak ezen. De hát ugye, magyarázni mindent lehet. Szerintem ez az egyik lehetséges forgatókönyv, ami lezajlott a demokrata párton belül. És akkor az eredeti kérdésre visszatérve, ilyen szempontból Harrisnek jó, hogy gyakorlatilag nincs nagyon idő kideríteni, hogy pontosan mik a nézetei. Nem is szólva arról, hogy talán már ma kiküldik Észak-Karolinában a szavazólapokat.
Tehát elkezdődik technikailag elkezdődik a voksolás, aminek 70%-a az meg is valósul 5-éig, november 5-éig, ott csak a finálé az, igen, ami igen. Történik. Igen,
igen, bár most ilyen pillanatban még egy csavar van ebbe a Észak-Karolinai történetbe. Robert Kennedy visszalépett, és úgymond levetette a nevét a szavazó cédulákról, nem az összes államban, hanem azokban az államokban, amelyekben biztos demokrata vagy republikás győzelem lenne. Viszont a neve még mindig szerepel több másik államban, és Észak-Karolinában például nem akarták levenni a nevét a szavazólapokról. Tehát itt még egy jogi húzavona folyik, hogy most ne vegyék le. De mert minden esetre hát Észak-Karolinában technikailag van megkezdődik, és aztán hát, ahogy ön is mondta, az embereknek a bő kétharmada a tapasztalatok szerint a elnök választás napjáig leadja a szavazatokat, és elképzelhető, hogy addigra már bármi nem tudjuk, eldőlt az elnök választás, mert olyan államokban van előszavazás, illetve adják le erről a szavazatokat, amelyek többek között úgynevezett csatletér államok, például Nevada is, vagy hát Észak-Karolina, és hát ilyen szempontból nem arról van szó, hogy november 5-én kell nyerni, hanem most már folyamatosan a következő két hónapban gyakorlatilag minden nap nyerni kellene a két jelöltnek.
A két jelöltet, két alelnök jelölt is ugye követi, vagy hát ott tartozik a stábhoz. Na most, ha Kamala Harris, mint alelnök, mint tartalékjátékos, aki hirtelen fontos lesz, típusú forgatókönyvet nézzük, és ez zajlik tulajdonképpen. Mit mondhatunk el a két aktuális alelnök jelöltről, Tim Walzról és G.D. Vance-ről, hogy ők mennyire tudnak ebben a dinamikában részt venni, mennyire fontos az ő szerepük. Egyáltalán látszik-e az, hogy mind a két fél egy kicsit tanult abból, hogy jó, ha egy kemény pótjátékost ültetünk a rendszerbe, mert ki tudja alapon.
Hagyományosan nem az alelnökök nyerik meg az elnök választást, vagy veszítik el, tehát az emberek az elnök jelöltekre szavaznak elsősorban. Ugyancsak hagyományosan az alelnök jelölteknek az egyik feladata az, hogy sokkal keményebben, agresszívabban támadják a másik oldalt, mint az elnök jelölt. Tehát az elnök jelölteknek idézőjelben elnöki magatartást kell bizonyos mértékben tanúsítani, tehát kicsit emelkedettebb, egyesítőbb, országegyesítőbb retorikával kell élni, míg az alelnökök azok, akik hát a harci kutyák idézőjelben.
Inkább a saját táboruknak üzennek talán ezzel.
A saját táboruknak, és a másikat pedig hát megpróbálják minél jobban lerántani a sárba. Most egy másik dolog, ami érdekes, és a dinamikát említette, hogy a két pártnak a dinamikája legalábbis így politikai pozíciók szempontjából ellentétes. Tehát a republikánusok aránylag középutas politikusokkal operáltak, az ifjabb Bush, McCain, Mitt Romney, tehát 2000-2012-ig, és aztán 16-ban elég éles jobboldali fordulatot hajtottak végre. A demokraták ugyancsak ilyen mérsékeltebb, centristább emberekkel operáltak, Kerryvel, Obamával, még Hillary Clinton, sőt Biden is eredetileg centristának számított, viszont ők meg egyre inkább baloldalra mentek, radikalizálódtak, és ilyen pillanatban a két demokrata politikus, tehát Harris és Waltz, elsőbb a Waltz, messze balra állnak Bidentől, illetve a mérsékeltektől, míg Donald Trump és Vance pedig messze jobbra állnak a mérsékelt republikánusokról. Tehát magyarul...
Kiürült a centrum... Tanár úr, kiürült a centrum. Mit kezdenek azok, akik családi tradíció révén, habitusuk által eleve a mérsékeltség és a középrehúzás hívei? Mihez kezdenek ebben a kampányban, amely valószínű, hogy fokozódni fog, hogy egyre kombatívabb lesz, hogy a debattőrök egyre élesebben fogalmaznak, tehát hogy ez a centrum egyre inkább magára marad a kampány során legalábbis, egyre frappánsabb módon ürül ki.
Igen, hát ez a kérdés, hogy a belgákon váljanak. Ilyen pillanatban a támogatottság nagyjából ugyanaz az úgynevezett függetlenek körében, mármint Harrisé és Trumpé. Itt megint csak vissza kell térnünk arra a gondolatra, vagy arra a megállapításra, amivel korábban beszéltünk, hogy nem az számít, hogy a függetlenek Texasban vagy Kaliforniában mit gondolnak, hanem csatatirálókban mit gondolnak. És hát ilyen szempontból érdekes lehet az, hogy Kennedynek a magatói mit gondolnak a csatatér államokban, hogy ők elvi alapon álltak szemben a demokratákkal, vagy pedig egyszerűen Biden-nel szemben voltak elnézéseik, hogyha elvi alapon akkor a republikánusokra szavazhatnak, vagy pedig távol maradnak, hogyha személyes sérelmük volt Biden-nel szemben, akkor visszamehetnek a demokratákhoz. A Kennedy támogatók és a republikánusok, mármint Trump támogatói egy közös platformon vannak, legalábbis egy ügyben. Mind a kettő arról beszél, hogy az amerikai politikai életben túlsorosan nagy szerepet kapott, és gyakorlatilag átvette a vezetést a kelet és a nyugati parti korrupt elit. Tehát ez a média, gazdasági, társadalmi, politikai elit, ami elsőbb a demokrata, de hát ugye republikánusok is vannak köztük, és ez, amiről Trump korábban beszélt, hogy lecsapolni a mocsarat, meg a mély állam, ezek különböző szinonimák ugyanerre a jelenségre. Tehát a kérdés az, hogy egy ilyen Washington vagy elitellenes hangulat, az ha ellensúlyoz-e elsősorban városi szavazókat, különben, hogyha az Egyesült Államok térképét megnézzük, és a megyéket nézzük, akkor gyakorlatilag az egész terület, az egész Egyesült Államok területe vörös színű, azaz a republikánusoknak a színe. A megyéknek körülbelül 87% a republikánus érzelmű, a maradék a demokrata érzelmű, viszont a maradék az, ahol az embereknek egy jelentős része él, a nagyvárosok. Tehát ugyanígy, hogyha most a városokat nézzük, és például 2020-ban Nebraska-ban, ahol egy különleges választási rendszer van, ott nem győztes mindent viszelve alapján osztják az elektori helyeket, a másik ilyen államkörben Maine, hanem 5 elektori hely van, 2-t a ország, tehát az államban nyertes viszel, másik 3 pedig a kongresszusi körzetek alapján, és ott például Biden 2020-ban győzött abba a körzetbe, ahol az államnak a fővárosa Omaha és Lincoln van, összes többi helyen mind veszített. Tehát ez egy általánosítható mondjuk séma az Egyesült Államok területére, mondjuk hogyha Pennsylvaniát nézzük, ugyancsak Philadelphia, Pittsburgh városi körzetek döntően demokraták, sokkal több szavazat van, a vidék pedig republikánus, de ugyanígy végig lehetne menni az összes nagyvárosba. Dallas például egy demokrata fészek, úgymond, miközben Texas túlnyomó többsége republikánus. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor nagyon élesen kirajzolódik, nem csak ilyen politikai, hanem földrajzi és egyéb megosztottság is, és hogy ezen hol tudnak túllépni adott esetben, akár demokraták, akár republikások, az egy olyan kérdés, amit ilyen pillanatban nem hiszem, hogy túl sokan meg tudnak válaszolni.
Hát biztos agyalnak a kampánystratégák ezen a témán, mert hogy ugye tulajdonképpen Trumpnak az első győzelme, amikor elnökké választották, ez ahogy visszafejtették az adatokat, pontosan ott dőlt el, vagy jó részt annak is köszönhető volt, hogy a rurális és az államok közepén levő területeken élő populáció az masszívan, hát ha nem is Trump párti, de rendszer ellenes volt, és mint ilyen a protest szavazata az lényegében Trumpnak az esélyeit növelte. Most akkor van ez az 5 darab nagy téma, és az utolsó a külkapcsolatok, azért futok így a végére, mert ez minket is érint. Ugye szoros küzdelem esetében akár ez is dönthet, hogy Amerika hogyan tudja a gázai konfliktust menedzselni, illetve miként fog a továbbiakban az ukrajnai háborúban szerepet vállalni. 4-5%-a érdekli a szavazókat a külpolitika. Lehet akár a királycsináló 4-5%. Mi várható pillanatnyilag egy olyan Biden kormányzattól, ahol maga Biden lényegében teljesen elhalkult. Most akkor Blinken viszi majd ezt a történetet inkább, mint ahogy eddig is, vagy egyre inkább, vagy mire kell számítani, mert lényegében, hogyha kampánylogikával gondolkodom, akkor most a Fehérháznak az lenne sürgősen, vagy hatványozottan az érdeke, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse Izraelt és az ellenfeleit, tűzszünetet csikarjon ki akár, másrészt pedig az ukrán helyzetben egy olyan markáns szerepet vállaljon, vagy folytasson, ami arról szóljon, vagy azt sugallja az amerikai választónak, hogy az Egyesült Államok ott is diktál, és igazándiból az ottani konfliktust nem lehet elképzelni az ő igényei, nemjei, vagy tartózkodásai nélkül.
A közel-keletet illetően elsőben a demokrata pártnak vannak gondjai, hiszen köztudott, hogy a demokrata párt baloldala többek között a konvenció alatt is voltak erre utaló jelek. Erősen palesztin párti tüntetések voltak Chicagóban a demokrata konvenciónak a hontot adó épület előtt, vagy pedig rögtön most megint Columbia Egyetemen és több más helyen palesztin párti tüntetések voltak. Tehát egyrészt a Demokrata pártot nyomja baloldalról, az úgynevezett progresszívek részéről az, hogy palesztin párti politikát is folytasson. Ugye akkor viszont az amerikai zsidó szavazóknak a többsége Demokrata pártra szavaz. Ez különben csökkenőben van, de akkor se hallhatják figyelmen kívül. Nem is szóval arról, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a szavazók, hanem hát a mögöttük álló pénzügyi, a Hollywood, Wall Street és így tovább potentátoknak egy jelentős része is zsidó származású. Tehát őnekik egy nagyon vékony meccsén kell járni, és hát erre utal az, hogy Kamala Harris egyrészt azt mondta, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, ugye akkor viszont a palesztinoknak joga van a két állami megoldásra, és arra, hogy a jelenlegi izraeli hadjárat minél kevesebb változattal járjon, tehát humanitárius oldalra is közelíti a helyzetet. Hogy lesz-e addig valami megoldás, vagy nem, ez nagyon nehéz kiszámítani, nem nagyon szeretek jósolni, és nem is nagyon tudok, de én attól tartok, hogy ez azért a következő két hónapot nem nagyon fog megvalósulni. Tehát, és úgy akkor azért hozzá kell tenni azt, nem tette Anthony Blinken, nem Henry Kissinger. Azért az igazság sajnos az, hogy az amerikai politikai vezetésnek a minőség azért nem ugyanaz, ami volt egy-két évtized ezelőtt. Mert ez egy másik kérdés, más helyzet. Lehet, hogy Henry Kissinger se tudna semmit csinálni ebben a helyzetben. Ami az ukrán kérdést illeti, itt markánsan eltér a két jelöltnek a véleménye. Gyakorlatilag Harris ugyanazt ígéri, amit Biden, tehát addig támogatni Ukrajnát, ameddig kell, és feltétlenül az újabb pénzügyi támogatást eredményezne, bár egyre kevésbé népszerű az első támokon belül az, hogy az első támok jelentős összeget aránylag, jelentős összeget persze nem az amerikai GDP-hez mérve fordít Ukrajnára, és szerintük Európa kevesebbet, mint amit tudna, vagy kellene. Tehát feltétlenül azért ők is, tehát a demokraták is, ha Harris megválasztják, akkor nagyobb nyomás fognak gyakorolni az európaiakra, hogy még mélyebben nyúljanak a zsebbe a Ukrajna támogatására. Mert nem pedig híresen azt mondta, hogy ő egy nap alatt véget vetne a háborúnak, hát nyilvánvalóan ezt nem kell szó szerint venni, de feltetően az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatást eléggé drasztikusan csökkenteni. Erről már akkor vita folyt a republikánsoknál, amikor az a bizonyos 61 milliárd dolláros segélycsomagnak a vitája a kongresszusban lezajlott.
És tanár úr, mégis Putyin legfrissebb, ugye tegnapi megszólalása az Harrisnek kedvez, vagy legalábbis így olvastuk.
Igen, de hát ugye régen volt egy ilyen tévéműsor, a felesem igaz, tehát az, amit Putyin mond nyilvánosan, hát ezt azért nem kell szerint venni, mert hát egyrészt Putyinnak a hátteréből adódóan a dezinformáció az benne van a vérébe, és attól függetlenül az, hogy ő inkább Harris szeretné. Sokszor különben az oroszok, ez egy történelmi tapasztalat, érdekes módon viszonylag az amerikai elnök választás, illetve elnökökhöz. Régebben például a hidegháborúból inkább a republikánsokat szerették, idézőjelbe, vagy az ő elnökségüknél érezték jobban magukat. Még az, hogy harsányabban antikommunisták voltak a republikánsok, de kiszámíthatóbbak voltak. Míg a demokraták kevésbé voltak, azok viszont kiszámíthatatlanabbak voltak, például Jimmy Carter. Szóval az, hogy most Putyin ki mellett tette le a voksát, nyilvánosan, vagy ki mellett nem, hogy ez gyakorlatilag mit jelent, mert ugye mind a két párt állandóan azzal revolverezze a másikat, hogy az oroszok a másikat segítették dezinformációkkal, létrehozott ilyen áll platformokkal és így tovább. Szóval ezt nagyon nehéz megállapítani, hogy most kellene az oroszoknak jobb. Az biztos, hogy Trump esetleg egy markánsabb politikát folytatna. Az oroszoknak ilyen pillanatban ez nem teljesen ellenszenves ez a politika. Végül is őket a szankciók nem törték meg. Egy elég jelentős blokk alakult ki a nyugatiakkal szemben ebben a kérdésben. hát hozzá kell tenni azt, hogy Bidenék mindig azzal kampányolnak, hogy hát 50x országot sikerült maguk mellé állítani, hát az a 200-ból ez még egy negyed, és azért Indiától kezdve Brazília, ázsiai, afrikai, dél-amerikai országok azért nem rohantak, hogy beálljanak az Egyesült Államok és Nyugat-Európa mögé ebben a kérdésben, tehát végül is ez az egész ukrajnai helyzet a jelenlegi nagyon képlékeny voltával nincs mindenkinek az ellenére. Nem lehet tudni különben, hogy végül is mi folyik a háttérben, mert utóbbi években azért William Burns, a CIA igazgatója, többször is beszélt az oroszokkal, a Pentagon tisztviselő ugyancsak kapcsolatban vannak orosz katonai vezetőkkel, tehát általában azt szoktam mondani, hogy a diplomácia az olyan, de egy jéghegy, az, ami látszik, az a kisebb rész, ami nem látszik, az a fontosabb és a nagyobb rész.
És ezt mondja Magyarics tanár úr úgy, hogy gyakorló diplomataként volt alkalma megtapasztalni több ízben nagykövetként, hogy ez hogyan is működik. Valójában egyetlen egy kérdés izgat, és ezt így a beszélgetésünk fináléjában azért fölteszem. Az a tény, hogy Bident visszaléptették. Számomra azt az olvasatot erősíti meg, hogy mégiscsak ez a politikai társadalmi berendezkedés eléggé egészséges ahhoz, hogy kigyújjon a vészcsengő, és azt mondja, hogy most váltani kell, mert egy személyi tényező ebben a gépezetben nem működik, képesek vagyunk a megújulásra, miközben ugye látjuk, hogy a világ többi térfelén 6.-7. mandátumukat morzsolgatják olyan teljhatalmú politikusok, akik hát végül is felépítették a rendszert, uralják, és valószínű, hogy velük együtt omlik majd össze egy-egy rezsim. Ilyen értelemben én nekem ez egy, független attól, hogy ez most éppen demokratákkal történt meg, vagy lehetett volna akár republikánus táborban is ugyanez a helyzet. Tehát egyáltalán, hogy egy ilyen típusú döntés végbe megy, ezt lemenedzselik, felismerik, számomra az egészséges reflexeknek a meglétére utal. Nem tudom, hogy ön ezt hogy látja.
Igen, ez így van. Végül is Egyesült Államok története arról is szól, hogy ha meg tud mindig újra. Tehát megújulás képessége rendkívül erős az Egyesült Államokon belül, sokfajta okból kifolyólag, és hát nem a saját szavaimat akarom most befejezésként idézni, vagy mondani, hanem Mark Twain-t, aki hát arról beszélt, hogy arról írt egy glosszájában, hogy a haláláról szóló hírek is túlzottak. Tehát az Egyesült Államoknak a pozíciói igaz, hogy már nem olyanok, mint voltak valamikor, kedvezőbb csillagállásnál, de akár belsőleg, akár külsőleg azért eléggé reziliens az Egyesült Államok ahhoz, hogy még vezető szerepet töltsön be egy ideig a világban.
Magyarics Tamás, erről a vezető szerepről fogunk beszélni majd, hogy hogyan alakul menet közben, hiszen a tanár úr Amerika szakértőként ismert a többi között. Köszönöm, hogy itt volt velünk a tetőteraszon, és hát mivel hosszú menetelés ez, elképzelhető, hogy november még talán egyszer találkozunk, és szintén téma lesz az, hogy Harris vagy Trump, illetve merre, hova Amerikai Egyesült Államok. Tanár úr, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Viszontlátásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn jelentkezünk, a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.